Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten.
Amen.
Kedves testvérek, hallgassátok meg lekció gyanánt a 91. Zsoltárt, foglaljon helyet a gyülekezet. Istenre nyitott szívvel hallgassuk meg tehát a 91. Zsoltárt. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felséges hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrazthoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Hallottok Istenünk igéjét, most gyertek, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, add meg nekünk, hogy a Te oltalmadban és árnyékodban tudjunk lakozni mindenkor. Köszönjük, hogy ígéretünk van, hogy tollaiddal betakarsz bennünket, és oltalmat találhatunk nálad minden veszedelemtől. Megmentesz bennünket az élet különböző csapdáitól, betegségektől, haláltól, és attól, hogy elveszítsük a helyes irányt. Így kérjük tehát most ígédet, mint élő és valóságos szövét nekedet. Gyújtsd meg a te lámpásodat a mi számunkra, hogy valóban világítson. És add meg, hogy a mi életünk az talán a te ígéd világossága ott legyen, és a mindennapok dolgaiban is útmutatást adjon a mi számunkra. Köszönjük, hogy angyalaiddal is őrzöl bennünket, vigyáznak ránk minden utunkon, kézen fognak bennünket, ha reát támaszkodunk, és megmentenek bennünket, amikor alkalmas időben szükséges a te erődnek közbelépése, a te szabadításodat felénk hozzák és kinyilvánítják a mi számunkra a te akaratodat. Így kérjük most, add meg, hogy szívünkben ragaszkodjunk te hozzád, és szívünkben befogadva a te üzenetedet, növeld a mi hitünket. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánunk közöttetek, írva található Péter apostol második levelében, az első fejezetben, a 3. verstől a 11. versig eképpen. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha, és így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Foglaljon helyet a gyülekezet! Kedves testvérek, egy ígérettel kezdődött ez a mai istentisztelet. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Ez az ószövetségi ígéret, amely tartalmazza a zsoltáros személyes élettapasztalatát, hogy a mindenható közelségében az ember élete el van rejtve, és ő benne találhatja meg az oltalmat és a segítséget, ez teljes mértékben beteljesedik Jézus Krisztusban, az új szövetség embere számára, hiszen nekünk Jézus Krisztus az oltalmunk, és Jézus Krisztus a várunk, és a benne vetett hit által, és a tőle kapott új élet által élhetjük át ezt az elrejtettséget, ezt a biztonságot, és azokat az ígéreteket, amiről a zsoltáros beszél. Tehát két nagy vonulata van a Szentírás szövegében Isten igéjének, először is az ígéretek, amelyeket Isten tesz, másodszor pedig azoknak beteljesedései. A Szentírás maga és Isten igéjének az olvasása önmagában véve az ígéretek ismerete nem teljesíti be az ember életét, hanem csak az ígéretek beteljesedése, az életé való válása juttathatja el az embert a teljességre. Vagyis, amikor megtörténik velünk mindaz, amiről az Isten igéje beszél, amikor Isten igéje arról szól, hogy az Isten megszólítható, akkor úgy teljesedik be ez az életünkben, hogy megszólítjuk őt, és személyes tapasztalattá válik. Vagy amikor arról szól Isten igéje, hogy ő segítségünk nekünk, minden élethelyzetben megment bennünket, tudunk erről, de akkor válik életté bennünk, amikor megtapasztaljuk mindezt. Tehát láthatjuk azt, hogy Isten igéje nem azért iratott meg pusztán, hogy tudjunk sok mindent Istenről, hanem azért iratott meg, hogy azok az ígéretek, amelyeket tartalmaz a Szentírás, azok az életünkre vonatkozóan beteljesedjenek. Ennek az egyik leghatásosabb eszköze és módja a hit, amiről oly sokat beszélünk. És sokszor felhívjuk a gyülekezet figyelmét, az emberek figyelmét, hogy higgyenek Istenbe. Miért tesszük ezt? Nem azért, mert más nem tudunk mondani. És nem azért, mert ez a legkönnyebb és ez a legegyszerűbb, hogy higgyünk Istenbe. Hanem azért, mert a hiten keresztül tudunk személyes kapcsolatba kerülni az örökké való Istennel, Jézus Krisztussal, és amikor valaki megérti azt, hogy Krisztus ő élete jött a világra, és érte halt meg a Golgotai kereszten, és el tudja fogadni ezt a szeretetből jövő áldozatot, és önmagát tudja cserébe odaadni Jézus Krisztusnak, és azt mondja, jöjj be az én szívembe, én átadom magamat neked, akkor elkezdődik valami új. Ezt nevezzük megtérésnek, és természetesen még erről nagyon sokat lehetne szólni, de a megtérés alapvetően találkozás Krisztussal, és Krisztusnak az elfogadása, és az az állapot, hogy én azt érzem, hogy engem is elfogadott Krisztus. És mi ketten egyek vagyunk. Péter apostol második levelében a hívő életről ír az apostol, és sorra veszi azokat a tulajdonságokat, azokat a lelki tartalmakat, amikkel rendelkeznie kell a hívő embernek. Mi azonban ne essünk abba a tévedésbe, hogy azt hiszük, hogy ha már megvan a szakáskönyv, akkor már tudunk is főzni. Hanem itt arról van szó, hogy igen, tudnunk kell az apostol szavaiból, hogy mi az, ami bennünk meg kell, hogy legyen. Azonban ez, hogyha egy követelmény, amit teljesítenünk kell, akkor mindjárt hozzá lehet tenni, erre mi nem vagyunk képesek magunktól. Erről is sokszor szóltam már, ezen a szószéken is, hogy az Isten életét nem lehet a bennünk újjáteremtett és a bennünk kialakult életet semmivel nem lehet pótolni. Miért mondom ezt? Azért, mert az értelmi evangéliumtól, most értsük jól, pusztán csak értelmünkben élő evangéliumtól, pusztán csak az értelmünk által felfogott isteni üzenetektől lényegében meg kell szabadulnunk az átélt evangélium szintjén. Mert ugyan szükséges az értelem, hogy megértsük az Isten igéjét, de önmagában véve kevés arra, hogy életünk valóságában megtörténjen mindaz, amiről szól a hallott ige. Isten szabadítása tehát azt jelenti, hogy értelmünkön keresztül és hitünkön keresztül természetesen megértjük, amit Isten mond, de ugyanilyen fontos az, hogy amit megértettünk, amellé fogadjuk be az Isten teremtő erejét is. Kérjük azt, hogy az Isten árassza ki ránk az ő lelkének erejét, és tegye valósággá azt, amiben hiszünk. És hogyha ez a kettő összekapcsolódik, akkor nem lesz gyümölcstelen az életünk. Milyen unalmas dolog hallgatni mindig ugyanazt. Ezt most csak azért mondom, mert lehet, hogy sokszor azt érzi az ember, hogy az Isten tiszteleteken, mintha visszatérő dolgokról lenne szó, és ezt már hallottuk. És sokszor van ez így az ember szívében, hogy ezt már tudta. De most, hogyha feltesszük úgy a kérdést, de mi van azzal, amit tudsz? Mi van azzal, amit már hallottál, és amit ismersz? Életté vált benned? Mindaz, amiről eddig tudtál, és amiben Isten igéjéből tájékozottál, és ha valaki ezt mondja neked, akkor tudod mondani, ó, ezt én már tudom, az életté vált. És annak alapján éljük az életünket. Hogyha így nézzük meg a tudott dolgokat, a hallott dolgokat, akkor sokszor rá kell döbbennünk, hogy nincs mögötte hit. Nincs mögötte élő tapasztalat. Nincs mögötte valóságos átélés. Ha pedig van mögötte hit, van élő tapasztalat és van átélés, akkor amikor ismét hallom, akkor lényegében megerősödik bennem mindaz, ami már megtörtént. És annak valóságával találkozom. Itt van tehát az a különbség, ahogy a testi ember hallgatja az Isten igéjét, és ahogy a lelki ember. Mert a lelki ember számára az, amiről szó van, az valóság. Annak az erőterét és annak a hatását azonnal érzi. A testi ember számára pedig csak kívülről jövő információ. Csak hallok róla, de nem tudom. És igazából nem élem meg annak mélységét és valóságát. Amikor Krisztus elküldte az ő tanítványait e világba, hogy tanítsanak, és a tanítást adják át, akkor élő tanúbizonyságra bíztatta őket. Tanú, bizonyság. Mit jelent ez? Valaminek a tanúja vagyok úgy, hogy én is átéltem. És azt a bizonyságot adom át, hogy ez valóság volt. És ennek a valóságát, ennek az erejét hordozom ebben a világban. Amikor Krisztus elhívta az ő tanítványait, tehát erre hívta el őket, hogy majd az azt követő generációknak adják át az ő tanításának belső erejét, igazi tartalmát, átalakító erejét, hogy az emberek élete valóban közelebb kerüljön az élő Istenhez. És miért teszi ezt? Mert azt mondja Krisztus, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek. hogy megelégedettek legyünk és erősek. Mi van ehelyett sokszor a mindennapokban? Elégedetlenek vagyunk és erőtlenek. És ez ebből fakad. Ez a gyökere. Hogy az Isten igéje bennünk oly sokszor nem tud gyökeret verni, és oly sokszor esünk különböző próbák alá, amelyekben végül is az ember nem tudja átélni mindazoknak a valóságát, amelyekről szól számunkra Istenünk igéje. Tehát nem csak tudásról van szó, fontos tudnunk és ismernünk a Szentírást, hanem sokszor tudósításról van szó, vagyis halljuk a hírt. Csak éppen távol vagyunk a hírtől és annak megvalósulásától. Mi lehet tehát a megoldás? Péter apostol kezdi el ezt fejtegetni, és azt mondja, hogy az Isten ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Miért? Hogy isteni természet részesei legyünk. Vagyis Péter apostol arról az élő és eleve megtapasztalásról tesz tanúbizonyságot, hogy az ő életében ott van az isteni természet. És mindnyájunk életében ott van az isteni természet, ha befogadjuk a Krisztust és megismerjük őt, nem csak emberi természetünk marad, hanem az isteni természet szerint is részesek leszünk az Isten erejében, kegyelmében, és mindazokban az erőkben, mindabban a dicsőségben, amit Krisztus elhozott ebbe a világba. Mi az, amit tehát tovább kell adnunk? Az életet. Az isteni természetet kell továbbadnunk. A prédikáció, az igehirdetés egyik fontos kérdése az, életet ad-e át? Vagy csak információt adunk? Hírt adunk? Önmagában kevés. Életet kell adnunk. Életnek beszéde, azért szól így a Szentírás. Életnek beszéde az Isten beszéde, azért, mert élet fakad belőle. Tehát nem csak értelmünkkel tanuljuk az Isten országát, hanem értelmünkkel befogadva átéljük az Isten országát. Átérezzük, megtapasztaljuk annak valóságát. Tehát pusztán csak akkor, hogyha továbbadjuk, amit másoktól hallottunk, de mi magunk sem éltük át, az nagyon kevés. Pedig lehet, hogy igaz dolgot adunk át. De az gyenge. Erejében. Mert ha nincs benne megvalósítás, hogyha nincsen benne élet, és valódi élet nincsen benne, akkor nem fakad belőle másodszorban sem élet. Az isteni dolgokról való beszéd az egy jó dolog, mert Istenről beszélünk. Mert közben az Isten lelke munkálkodik. De abban az esetben a legjobb dolog, hogyha úgy beszélünk Istenről, hogy közben az ő teremtő ereje valóban megváltoztat bennünket. Hova vezet ez a kettősség, amire Péter apostol már akkor fölhívta az akkori tanítványok figyelmét? Oda vezethet, hogy az emberek élete, holott Krisztusban vannak, mégiscsak terméketlen és gyümölcstelen élet lesz. Nem mutatkozik meg bennük az az erő, nem mutatkozik bennük az a bölcsesség, az a tisztaság, az a szeretet, és mindaz, ami az Isten lelkétől fakad, hanem pusztán csak neveztetnek valakiről, de nem tartoznak hozzá. Vagyis az emberek ismerik a Krisztusban való életet, mégis függetlenek tőle. Na most, hogy ennek milyen okai vannak, hogy ezeknek a belső megtapasztalásoknak miért vagyunk hiány, itt jön az érdekes kérdés. Erről kell beszélnünk. Ezért kell imádkoznunk. És itt jön az, hogy nem elégedhetünk meg ezzel az állapottal. Tovább kell mennünk. Vagyis nem elég az ajtóban megállni és benézni, és tudni és ismerni, hogy mi van bent, hanem be kell lépni. És erre bíztat bennünket a mai napon Isten igéje. Mielőtt tehát megvalósításba kezdünk, úgymond az elvek szintjén, tudomást szerzünk és próbálunk úgy élni, ahogy Isten igéje bíztat bennünket, mi a legfontosabb? Fogadjuk be az Isten lelkét a szívünkbe. És kérjük az Istentől, hogy teremtsen újjá bennünket. Mert aki nem született meg, az nem tud járni. Mert aki nem született meg a lélek által, az nem tud látni. Az Isten szerint. Akinek nem újult meg az akarata, a gondolkodásmódja és az érzései, az nem tud békességben lenni, amikor egyébként mindenki ideges. Mert mitől tudna? És nem tartja meg őt egy élettelen hit. Most az élettelen fogalma alatt azt értem, azt a hitet, amely nem hozta el az ő számára a beteljesedést, a Krisztusban való megújulást. Mi lesz tehát akkor ennek az eredménye? Az, amiről Péter apostol beszél, hogy gyümölcstelnek leszünk és tételek leszünk, holott ismerjük a Krisztust. Mi az alapvető baj? Az az alapvető baj, hogy a kezdőpontban nem kaptuk meg, és nem éltünk azzal a nagyon fontos felhívással és azzal a nagyon fontos ígérettel, hogy mi Krisztusban újjászületett emberek legyünk. És mi történik? Az ember elkezd építkezni, de nem élő kövekből, hanem egy romhalmazból kezd valamit csinálni, és próbálja összerakni. Ehelyett pedig Isten azt ígéri nekünk, hogy mi élő kövekként épüljünk fel, a lelki házzá. És ennek pont az ellenkezője történhet meg. Imádkozom, kérem az Istent, könyörgök jó megoldásokért. Keresem az ő akaratát, de valami nem megy, valami nem úgy sikerül, nincsen békességem, és a dolgaim sem úgy történnek. És elveszítem a hitemet, elveszítem a békességemet. Miért van ez? Mert valamibe belekezdtem, valamit én akartam megvalósítani, és nem pedig az az élet kezd el természetesen alakulni bennem. És a kettő között tehát óriási különbség van. Nagy különbség az, hogy Isten helyet készít minden élőkőnek, minden egyes hívő embernek az ő hajlékában, és nagy különbség van a között, hogy a kövek össze-vissza hevernek az élet különböző területén. És hogyha így megnézzük, akkor tényleg fából vaskarika az, amikor valakinek beszélünk az Isten dolgairól, miközben nem tudjuk az Istenhez közel vinni, és nem imádkozunk azért, hogy az Isten valóban szűje az ő életét újjá, hanem csak adunk egy mércét, élj így, na de hogyan? Higgy. Na de hogyan? Hát nem tudok hinni. Cselekedd a jót. Na de hogyan cselekedjem a jót? Légy türelmes. Szeresd a te családodat, szeresd az ellenségedet. Hát hogyan szerethetni? Azonban, hogyha az új élet megszületik bennünk, akkor képesek vagyunk erre. Krisztus életéből élet fakad. Mit tesz sokszor az ember, ehelyett megtervezem. Megtervezem és megalkotom, megszervezem és majd jó lesz. Mit mond Isten igéje? Lehet tervezni, de csak az élettel. És az életből fakadó terveken van áldás. Amiben élet van, mert ami élettelen, az össze fog omlani. Előbb-utóbb nem tudom összetartani, mert más fenntartani valamit, ami már szét akar hullni, és más az, amikor él valami, és összetartja önmagát. Ehhez hasonlatos tehát a Krisztusban megújult emberi élet. Már nem azon kell, úgymond nem arra kell energiát fordítanunk, hogy fenntartsuk magunkat. Mert sokszor arról van szó, hogy a mindennapokban fenn kell tartani a lelki életünket. Hanem az a csodálatos megtapasztalásunk van, hogy az élet fakad, természetesen erősödik és megvan bennünk. És nap mint nap megújul a belső ember. Ha a külső emberünk megromlik, és ahogy mondja a Szentírás, a belső emberünknek naponta van megújulása. Mi tehát a legfontosabb? Isten tehát mindent megadott az ő erejéből, ami szükséges ahhoz, hogy éljünk-e világban, hitben. Akkor mi az, ami hiányzik, hogy az ő ígéretei beteljesedjenek rajtunk? Akkor imádkozzunk ezért. És valóban ez legyen a fontos. Mert ha ezért imádkozunk, akkor jó dologért imádkozunk, és megtörténik velünk az, aminek már meg kellett volna eddig is történni. És akkor az Isten ereje bennünket újjászül. És amiről beszél itt Péter apostol, hogy milyen legyen a mi hitünk, így szól, igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Ebből láthatjuk tehát, hogy a bennünk levő hit utána egy olyan képességnek és olyan lehetőségeknek a tárházát nyitja meg, és a bennünk megszülető új élet, hogy az gazdagodni fog, mind ismeretben, mind pedig szeretetben, önuralomban, amely nagyon szükséges még a hívő életben is, álhatatosságban, mert igenis szükségünk van arra, hogy a jóban megmaradjunk következetesen. Azonban ezt nem lehet elérni emberi teljesítményből, hanem csak kegyelemből tudjuk átélni. És mindez, amiről itt Péter apostol beszél, ez adatik. És ezt kell világosan megértenünk. Nekünk ki kell tisztítanunk életünkben azokat a csatornákat, amelyeken keresztül megérkezik az élő víz. És nem azzal kell foglalkoznunk, hogy élő vizek, élő vízhez kutat fúrjuk. Mert az élő víz itt van, és jelen van, és aki akarja, ihat belőle. Nem kell más kutat fúrni, hanem megvan már az élő víz, és jönne az, és áradna az a mi életünkre, csak éppen nem tud. De hogyha beleállunk az élő víz folyamainak áradásába, akkor lehetséges az, hogy szárazat maradunk? Nem lehetséges. Tehát oda kell állnunk életünk valóságával, és valóban kérnünk kell, hogy Isten szeretete és kegyelme áradjon a mi szívünkbe, és mindezek a dolgok, amelyek ígéret szerint a miénk, beteljesednek. Hogyha ezt nem akarjuk, és erre nem figyelünk oda, akkor elmehetünk az Isten megoldásai mellett. És akkor pont olyan hívő emberek leszünk, mint akiről Péter apostol beszél, hogy vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy a bűneiből megtisztult. Vagyis olyan emberek leszünk, akik nem élték át annak a hitnek, a Krisztusban levő hitnek a szabadságát és közelségét. Hogy mondjak el végezetül egy történetet. Ért egyszer egy szegény ember, akinek volt egy felesége, és olyan szegények voltak, hogy egy kis kunyhóban éltek, és egyetlen egy vagyonuk volt, egy ágy, amelyen hát pihentek esténként, és mindig reménykedtek abban, hogy majd jobb lesz az ő sors. Nem voltak jószágaik sem, nem volt tehenük sem, lovuk sem, még egy keskéjük sem volt, és még kutyára sem tellett nekik, mert hiszen hát húst sem tudtak adni, mert hónapokig hús sem került az ő asztalukra. Egyetlen egy féltett kincse volt a feleségnek, egy kendermagos tyúk, amit az ágy alatt tartott egy kis kosárkába. Eljött ismét az este, lefeküdtek, és este panaszkodott a szegény ember, akár mennyire töröm magamat, nem jutunk előbbre. Holnap is a puliszkát fogunk enni. Erre odafordult mellé, odafordult felé felesége, és azt mondta, ugyan ne panaszkodj, Nézd, itt van ez a kendermagos tyúk, és most már 10 tojás van alatta. Ezekből a tojásokból kikelnek majd a kis csibék, és jövőre már 10 tyúk lesz, és annak lesznek tojásai, és lesznek kis csibék. Elmegyünk majd a vásárba, és majd eladjuk azokat, és veszünk 2 kis kocát, azok majd felnőnek, és lesznek majd nekik is fiaik, és akkor majd azokat is eladjuk, és veszünk lovakat, és majd amikor lovaink lesznek, akkor majd te fuvarozni fogsz, és annyit fogunk keresni, hogy majd Budán házat építünk. Erre fölháborodik a szegény ember. Mit képzelsz te azt? Hát én fogom majd azokat a lovakat zsigerelni, és egész nap dolgoztatni fogom. Hát az én lovaimnak minden héten 2 nap pihenőjük lesz, 3-szor fogok nekik abrakot adni, és még zabot is adok ráadásképpen. Erre megszólal a feleség. De hát azoknak a lovaknak sokat kell ám dolgozni, hogy Budán nekünk majd házunk legyen. Erre a szegény ember ráförmed a feleségére. Mégis hogy képzeled ezt? Hogy én ilyen keményen bánjak majd a lovaimmal. Nagy haragra gerjedt, és megfordult az ágyon a fal felé. És miközben nagy haragjában megfordult, az ágyán összeroskadt az ágy, agyon nyomta a kendermagos tyúkot, és összetörte az összes tojást. Miről szól ez a tanmese? A mi emberi természetünkről. Arról, hogy megvan nekünk a hitünk, az egyetlen egy élő reménységünk sokszor, mint annak a szegény asszonynak a kendermagos tyúk. Aztán belevetjük abba minden bizodalmunkat, és tervezgetünk, hogy majd hogyan lesz. Aztán miközben tervezgetünk, közben ugye próbáljuk a mi életünket jobbá tenni, mint ahogy a szegény ember is mondja, akárhogy töröm magamat, csak nem jutok előbbre. És aztán miközben együtt vagyunk az úton, még jól egymásnak is feszülünk. Egymásnak feszülő indulattal próbáljuk a magunk igazát is, meg aztán próbáljuk megvalósítani mindazt, amiért elindultunk. Aztán összetörik valahol a végén a kendermagos tyúk, meg a tojás is. Isten ígérete azonban nem ilyen ígéret. Isten nem ígérte meg, hogy Budán lesz házunk, és aztán nem lesz. Hanem Isten megígérte az ő fiában az új életünket, hogy élő reménységünk legyen. És aki hisz ő benne, annak valóban új élete lesz. És azt az új életet senki el nem veheti tőle. És valóban gazdag ember lesz. Mit tanácsol tehát nekünk, Istenünk? Tárjuk föl a mi kívánságainkat és kéréseinket ő előtte. Miért vannak viszályok és harcok közöttük? Mert akarunk, mert nagyon kívánjuk mindazt, ami talán nagyon fontos lenne nekünk. Egymásnak is tudunk feszülni, és közben elveszítjük azt, ami fontos lenne. Szenteljük meg tehát szívünket, ne legyünk két lelkűek, hanem ragadjuk meg az Istentől kapott jó alkalmakat és lehetőségeket. És menjünk be abba az ígéretbe, amit ő ad. És kérjük az Isten ígéreteinek beteljesedését életünkbe. És akkor nem úgy lesz nekünk, mint a történet szerinti szegény emberrel és annak feleségével. Amen. Imádkozzunk, és imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Annyi atyánk, látod, hogy olyan sokszor összeszakadt már az az ágy, és olyan sokszor összetört a tojás is, minden reménységünk odaveszett. Oly sok ígéretet kaptunk már az életben, és oly sok ígéret nem teljesedett be. Kérjük tehát, a te jóságos szeretetedet a mi életünkre, add, hogy bízzunk benned, És hogyha nem jutunk az 5-ről a 6-ra, és nem tudjuk sorsunkat megváltoztatni, és akárhogy is igyekszünk, látjuk, hogy mindig falakba ütközünk, akkor észrevegyük, hogy felfelé van az út. Tudjunk veled újat kezdeni. És így kérjük tőled az élő hitet. És az élő hitben pedig lelkünk és szívünk újonnan születését. Mert ha ez megvan, isteni természet részesei leszünk, és tudunk uralkodni önmagunkon, indulatainkon, szívünk vágyain, és kapunk tőled világos látást, hogy te kirendeled a mi számunkra a helyes megoldásokat. Oltalmunk vagy, és erős várunk, és segíteni fogsz. Add meg tehát nekünk ezt a szabadságot, mert látod, hogy az élet oly sok próbával, nehézséggel és küzdelemmel jön felénk. Add meg, hogy élő hitünk legyen, hogy a Krisztus bennünk megszülethessen. Így kérjük tehát, szentelkedd el most, járd körbe, és állj meg mellettünk. Beszélj a mi szívünkkel, otthonainkban is, és add meg, hogy veled szövetséget kötve, a te akaratodat figyelve, tudjuk az elkövetkezendő hetet is elkezdeni. Kérünk a betegeinkért, a lelki-testi nyomorúságban levőkért, a munkájuk, azokért, akik elveszítették munkájukat, rendeld ki számukra a te jóságos kegyelmedből a megoldást, te adj új munkahelyet, te adj egészséget, te adj szabadulást a lelki és testi nyomorúságokból. És most pedig hallgasd meg könyörgéseinket, egyéni kéréseinket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod kéréseinket, és ami emberi természetünk szerint lehetetlen, az előtted nem lehetetlen, és isteni természetet adsz nekünk. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Amen. Áldás békesség.